Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Alekszej Navalnyi, orosz ellenzéki politikus, Vlagyimir Putyin legfőbb kritikusának a február 16-ai halála óta kicsit sem látunk tisztában. A nyugati világ legnagyobb része egyértelműen Putyint teszi felelőssé Navalnyi halála ügyében, míg az oroszok Washingtont és Brüsszelt hibáztatják. Az ukrán hírszerzés szerint természetes halált halt Alekszej Navalnyi, de a fogvatartása, a büntetőcellába való zárása már koránt sem tekinthető természetesnek, tehetjük hozzá. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az orosz rezsim mindent megtett annak érdekében, hogy Navalnyi meghaljon. A Putyin rendszer politikai fogja volt? Miért jelentett veszélyt Putyin rendszerére? Mit üzen az orosz ellenzéknek a halála? Van egyáltalán orosz ellenzék? A másképp gondolkodás végét jelenti Oroszországban az ellenzék legfényesebb vezetőjének a halála, vagy Julija Navalnaja magára vállalja a Vlagyimir Putyin legfontosabb ellenfele szerepet? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai Naprakészben. Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa segít tisztában látni. Beszélgetésünket ma délben rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Tálas úr, haladjunk visszafelé. Ludmila Navalnyija, Navalnyi édesanyja 6 nappal a fia halála után nézhette meg a holttestet. A hatóságok állítólag ultimátumot adtak neki, és azt mondták, hogy vállalja a titkos, vagyis a nyilvánosság kizárásával megrendezett temetést, vagy ott temetik el a fiát, ahol meghalt, azaz a sarki farkas börtöntelepen. A régóta önkéntes számüzetésben élő Hodorovszky, Mihály Hodorovszky szerint Putyin attól tart, hogy Navalnyi temetése tömegdemonstrációkat robbanthat ki.
Ez kétségtelenül, hogy ennek megvan a veszélye, és azt gondolom, hogy az orosz vezetés, vagy inkább a putyini vezetés mindent el akar kerülni azzal kapcsolatban, hogy Navalnyira egyáltalán emlékezzen a közvélemény és az orosz publikum, különösen a tekintettel a márciusi elnökválasztásokra, ahol viszonylag nagy, magas arányszámban szándékozik győzni Vlagyimir Putyin, mert a hírek szerint 80 körüli vannak, akik egyébként azt mondják, hogy talán 83 körüli százalékot szeretne elérni. És egy ilyen helyzetben ugyan ma már egészen rendszer szintűen tudják manipulálni a választási eredményeket, de összességében azért zavaró, különösen az politikai elit számára, és különösen Putyin számára, ha közben Navalnyira emlékszik, vagy emlékezik a társadalom egy része.
A 19 éves börtönbüntetésének a letöltések közben hunyt el Alekszej Navalnyi, a halálának a körülményei tisztázatlanok, a halotti anyakönyvi kivonatában az áll, hogy természetes halállal halt meg 47 évesen. Az orosz szövetségi büntetés végrehajtási szolgálat helyi adminisztrációjának a beszámolója szerint egy séta közben lett rosszul. Az ukrán hírszerzés szerint természetes halált halt, de a közbeszédben erőteljesek azok a hangok, amelyek szerint az orosz rezsim keze is benne van a halálában. Tudunk már biztosat? Fogunk tudni valaha biztosat?
Teljesen biztosat nem fogunk tudni valószínűleg, de azért azt látni kell, hogy valószínű, hogy természetes halállal halt meg. De ez nem azt jelenti, hogy a rendszer ne tett volna meg mindent annak érdekében, hogy meghaljon. Ez azt jelenti, ugyan annyit jelent, hogy nem gyilkolták meg, nem mérgezték meg, mint 2020-ban, hanem olyan börtönkörülményeket teremtettek a számára, ami egy normális és egészséges embernek is az egészségét kitekezte volna. Ha csak arra gondolunk, hogy a bebörtönzése alatt több mint 300 napot töltött büntetőcellában, egyébként, ahol legutóbb volt ugye az a sarktörön túli börtöntelep, ott is, amint megérkezett, gyakorlatilag betették ilyen börtönbe, vagyis ilyen büntetőcellába. Ha azt nézzük, hogy gyakorlatilag a hatalom ugye önmaga is csinált erről filmet a Bellingcattal, vagy egy leleplező filmet, hogy a hatalom meg akarta mérgezni novicsokkal, akkor azt kell mondani, hogy nagyjából 2020 óta a putyini vezetés egyértelműen eldöntötte, hogy Navalnyinak meg kell halnia. Úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy lassan ölték meg, lassan ölte meg a rendszer, és nem úgy ölte meg, mint mondjuk azt a szökött pilótát, akit Spanyolországban lőttek agyon.
Tehát kijelenthetjük azt, hogy a hatalom számára bizonytalansági tényező volt Alexej Navalnyi, akitől meg kell szabadulni?
Az, hogy bizonytalansági tényező volt, ezt így nem állítanám, az egyik legfontosabb ellensége volt a hatalomnak. Ugye ne felejtsük el, hogy Alexej Navalnyi volt az utolsó ellenzéki politikus, a szónak a mondhatni klasszikus értelmében, aki ténylegesen egy hatalomra tört, tehát indult a moszkvai polgármesteri választáson 13-ban, megpróbált elindulni a 18-as elnök választáson, ugye 13-as moszkvai választáson, ott meg kellett egy kicsit hamisítani tulajdonképpen az eredményeket, a 18-ason pedig el se engedték indulni Navalnyit, és aki nem a rendszerből jött, tehát nem rendszer által kinevezett ellenzék volt. Ha most megnézzük például a mostani elnökválasztás, akkor ott látjuk, hogy a három kihívó az gyakorlatilag azok a lojális pártoknak a képviselői, akik egyébként a parlamentben ülnek, és lojálisok a Kremlhez minden tekintetben. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos különbség Navalnyi és a többi kihívó, vagy lett volna Navalnyi és a többi kihívó között. És hát ő volt az utolsó, akinek még tulajdonképpen volt háttere. Tehát olyan értelemben háttere, hogy tudott egy mozgalmat, egy szervezetet, egy hálózatot kialakítani. Ezt szerintem mára már felszámolták, tehát azóta a Navalnyi hálózatának a képviselője vagy külföldről próbálnak dolgozni, vagy pedig maguk is be vannak börtönözve, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb tulajdonság volt Navalnyinak, hogy volt egy szervezete. Ez a szervezet egyébként nem sok mindent tudott csinálni, de alapvetően azt látjuk, hogy nagyon sok korrupciós anyagot tett közzé, ugye ez egy korrupció felderítő, egy korrupció leleplező szervezet volt, amit Navalnyi nagyon fontosnak tartott, és már a magát a kérdést, és hát azt is tudjuk, hogy mind Medvegyev, mind egyik Putyinnak hát a vagyonával, a szaporodó vagyonával elég sokat foglalkozott Navalnyi. Tehát én azt gondolom, hogy Vlagyimir Putyinnak a személyes ellensége volt Navalnyi, ráadásul olyan ellensége, akinek a nevét sem mondta ki. Az orosz elnök olyanról beszélt, hogy a berlini páciens, az ember, akiről maga beszélt, az a férfi, stb. Tehát azt gondolom, hogy ilyen értelemben nem volt váratlan az, hogy hát a halál váratlan volt, de az, hogy meg fog halni, az benne volt, tehát az programozva volt. Én azt gondolom, hogy csak egyetlen esetben kaphatott volna, vagy szabadulhatott volna, amennyiben kicserélik, de ebben nem vagyok biztos, hogy a rendszer kicserélte volna, vagy pedig, ha amnestiát kap a putyini rendszer bukása után. De a putyini rendszer bukását még nem látjuk, tehát én azt gondolom, hogy programszerű volt az, hogy hazaérkezve gyakorlatilag a börtönben fejezi be az életet.
Szeretném, hogyha erről még beszélnénk részletesebben is picit. Azt mondta olyan, hogy hát bizonytalansági tényező nem feltétlenül volt a hatalom számára, de azt biztosra kijelenthetjük, hogy a Putyin rendszernek a politikai fogja volt akárcsak Vlagyimir Karamurza, akárcsak Andrei Pivovarov, hát politikai fogoly volt, akit akit jobb volt ott tartani. Az a kérdés, hogy mekkora volt a támogatottsága? Tehát miért jelentett veszélyt Alexej Navalnyi Vladimir Putyinra?
Azt gondolom, hogy Navalnyi népszerű volt alapvetően. Navalnyinak sajnos nagyon
népszerű
sok
volt, ilyen... sokan mellé álltak, de sokan el is utasították, tehát igen, ismerték, de elutasították.
Így van, de azt kell látni, hogy nem nagyon látunk olyan figurát gyakorlatilag az orosz palettán, az orosz ellenzéki palettán, akit az ellenzék egyértelműen elfogadott volna. Igen, bírálták sokan, különösen azok egyébként, akik azt látták, hogy volt időszak, amikor a nacionalisták mellé állt, de ugye azt, és hogy például a Krimnek a visszaanettálását is fogalmazunk úgy, hogy olyan hangokkal is illette, amit nagyon soknak mindenkinek visszatetszés keltett, de összességében azt kell látni, hogy például az ukrajnai háborút azt elítélte, Ukrajna szuverenitását nem akarta megkérdőjelezni. Tehát azt akarom mondani, hogy nagyon sok minden reflektált. Azért volt, azt gondolom, ennek ellenére is a leghíresebb, hanem is mindenki számára kedves ellenzéki, mert természetesen nagyon jól használta a médiát, a közösségi médiát. És ő volt az egyik, aki gyakorlatilag ezt nem csak úgy tudta használni, hogy otthonra, hanem nemzetközileg is. A nemzetközi láthatósága elég erősen befolyásolta a tulajdonképpen Navalnyinak a népszerűségét. Ne felejtsük el, hogy az igazi nagy, hát tulajdonképpen az igazi nagy felemelkedése, vagy a nemzetközi híre az a 2020-as megmérgezését követően következett be, amikor Berlin Kattal egy nagyon hosszú, hát és filmre vett, és egyébként most is, nem tudom, valamelyik streamen oldalon látható hát filmet készített arról, hogy az orosz titkosszolgálat az, hogy követte, illetve próbálta megmérgezni. Tehát azt gondolom, hogy ezek mind-mind hozzájárultak, és természetesen hozzájárult az is, hogy Navalnyi nem is csináltan volt titkot, hogy ő gyakorlatilag ellenzéki politikus akar lenni. Akarta a hatalmat, ha tetszik. Nem arról van szó, tehát nem egy Szaharov típusú ellenzéki gondolkodó volt, hanem ő politikus akart lenni Oroszországban. Ez borzasztó nagy különbség. És alkalmazkodni is akart a politikához, tehát olyan embereket akart, hogy mondjam, keresni, akik tömegbázist biztosítanak számára. Értelmiségként nem biztos, hogy szüksége van valakinek, ellenzéki értelmiségénként nem biztos, hogy szüksége van valakinek tömegbázisra. Ha politikus akarsz lenni, ha választásokon akarsz indulni, akkor mindenféleképpen szükség van. És ez azt is jelenti egyébként, hogy alkalmazkodnod kell ahhoz a társadalmi környezethez, amiben létezel. Mert amennyiben minimálisan nem alkalmazkodol, alkalmazkodsz, akkor nem lesz tömegbázisod. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen értelemben reálpolitikusnak is kellett lennie Navalnyinak abban az értelemben, hogy olyan dolgokat kellett üzennie, olyan dolgokat kellett megfogalmazni, ami viszonylag sokaknak tetszik.
Tálas Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a tudományos főmunkatársa, mai napra kész vendége Alexej Navalnyi halála kapcsán beszélgetünk. Hol érdemes kezdeni Alexej Navalnyi történetét? Említette ön itt korábban a novicsok idegméreggel való megmérgezését. Itt innen érdemes indulni, vagy a Jablokó polgárjogi pártban szocializálódott Navalnyitól kell elindulnunk? Attól a Navalnyitól, aki csótánynak minősítette az észak-kaukázusi muszlimokat, és a kijelentésétől nem határolódott el azóta sem?
Azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindent lehet említeni Navalnyról, de Isten igazából a Jabloko és a Lavrukó elhagyása utáni időszak, ami az, ami, amikor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy, hogy hát Navalnyi kezdődik, vagy Navalnyi sorsát azt, az, azt lehet kísérni, vagy figyelemmel lehet kísérni. Hát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez az az időpont, amiről érdemes elindulni.
Bátor döntés volt visszamenni Oroszországba, de, de ugyanakkor hiba is volt visszamenni neki Oroszországba, nem? Tehát, hogy egyértelműen egyet jelentett a megmérgezése utáni visszatérés azzal, hogy, hogy ő, ő meg fog halni. Tehát pontosan tudhatta azt, hogy, hogy nem legyőzhetetlen ő sem. Tehát bármennyire is lehet ikonikus szereplője az orosz ellenzéknek, bármennyire lehet az ellenzék legfényesebb vezetője, nyugaton a legismertebb orosz ellenzéki, ez nem jelenti azt, hogy, hogy nem legyőzhetetlen.
Azt gondolom, hogy ez mind-mind igaz, de szerintem Navalnyi nem így gondolkodott, nem ebben gondolkodott. Mint említettem, szerintem Navalnyi politikus volt. Navalnyi nem akart olyan politikus lenni, aki külföldről nem tud semmivel hatni. Akit külföldről, hát hogy mondjam, aki külföldről üzenget. Nem ez volt Navalnyi. A tevékenysége, a tulajdonképpen hát a hozzáállása. Én azt gondolom talán, hogy, hogy a képzelő ereje, a találatlansága, a szemétbája, a bátorsága olyan, olyan pluszt adott, ami a nehezebb körülmények között is képes volt betörni a Kreml narratívájába, és ráirányítani a közvélemény figyelmét arra, amit egyébként a Kreml akar rejteni. És mivel politikus volt, ezért nem hiszem, hogy alternatíva volt számára az, hogy külföldön maradjon. Talán azt lehet mondani, hogy nem számított ilyen gyors és ilyen radikális elzárásra, hanem azt gondolta, hogy a jogi lehetőségek még itt valasznak előtte. De aztban is biztos vagyok, hogy amikor megkapta a 19 éves hát büntetését, akkor nagyjából pontosan tudta azt, hogy, hogy mi lesz a sorsa. És ilyen értelemben azt gondolom, hogy Alekszej Navalnyi a történelemnek is dolgozott, tehát, tehát amikor tudja azt, hogy ő maga már nem fogja ezt az egészet megélni és a változást, de, de gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy, hogy olyan példát tud adni, és mutatni, amire majd a történelemkönyvekből fognak emlékezni. Talán azt is érdemes megemlíteni még, hogy még a börtönből is egyébként megpróbált hatni, ennyire politikus volt, hogy a legutóbbi ilyen akcióját említsem, ugye azt szerette volna elérni, hogy a, hogy a márciusi szavazáson az emberek ne online szavazzanak, mert az nagyon könnyen manipulálható, és ne is három napon szavazzanak, mert akkor nem látszik, hanem menjenek el 17-én, és tömegesen jelenjenek meg, hogy lehessen látni, hogy ki az, aki elégedetlen ezzel a rendszerrel. Tehát azt akarom mondani, hogy ízig-vérig politikus volt, és ezért haza kellett mennie.
Már itt tartunk, miért ítélték őt el?
A Navalnyit alapvetően többször elítélték. Egyrészt elítélték ugye mindenféle ilyen korrupciós ügyekben, amikről kimondták egyébként, hogy nem igaz. És amikor pedig hazaért, akkor gyakorlatilag először elítélték, először az 5 évet kellett volna letöltenie, vagy kellett letöltenie, amit ilyen tudattalanul jöntek, szabtak rá, és mivel nem jelentkezett, ezért aktualizálták, tehát nem felfüggesztve, hanem le kellett töltenie, majd pedig szervezkedés és politikai hát okok miatt lett elítélve. És azt gondolom, hogy tulajdonképpen hát az mindegy is volt, nagyjából tisztában lehetett azzal, hogy mindenféleképpen megakadályozza a hatalom, hogy itt bármilyen fajta aktivitást nyilvánosan és fogalmazunk úgy, hogy legitim módon, vagy egyáltalán nem illegális formában tudjon végezni, és ez gyakorlatilag jól is sikerült a rendszernek. Annak ellenére sem egyébként, vagy annak ellenére is, hogy még a börtönben sem hallgatott el, mint említettem.
Az Alekszej Navalnij halála üzenet az orosz ellenzéknek is, vagy egyáltalán van orosz ellenzék? Itt beszéltünk már arról, hogy Vlagyimir Karamurza, Ilja Jaszin, Andrei Pivovarov börtönben, más liberális vezetők emigrációban. A beszélgetésünk elején idéztem Mihály Hodorkovszkijnak a Navalnij temetésével kapcsolatos kijelentését. Tehát üzenet az orosz ellenzéknek, vagy nem üzenet, mert nincs orosz ellenzék?
Hát azt gondolom, hogy olyan, hogy orosz ellenzék mindig van, de nyilvánvaló ez egy nagyon-nagyon szétaprózódott és szervezetileg nem is igazán létező orosz ellenzék. Én azt gondolom egyébként, hogy Oroszország egy modern totális diktatúra, és ez azt jelenti, hogy minden ellenzéki tevékenységet és minden ellenzéki szerveződést megpróbál felszámolni. Csak egyetlen példát hadd mondjak, a rendszer azt sem viselte el, amikor Navalnij meghalt, hogy gyakorlatilag a Boris Nemtsov lövésének helyére, ahomi egy ilyen emlékhely, virágokat vigyenek Navalnijnak, hogy képeket tegyenek róla, hogy egyáltalán összegyűjjenek az emberek, azt is el akarják kerülni gyakorlatilag, hogy hát fogalmazunk úgy, hogy lássák egymás arcán azt, hogy te hasonlóan gondolkozz, mint én. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben az ellenzék az halott egyelőre, de másrésztről meg egészen biztosan vannak elégedetlenek a rendszerrel. Ugye ne felejtsük el, inkább azt mondanám, ne felejtsük el, hogy a január végén leadta azért egy Nagy Esnyi nevezető emberke gyakorlatilag a 109 000 vagy 104 000 aláírást, hogy elindul az elnökválasztáson. Ő volt az egyetlen olyan, aki nem hivatalosan, tehát nem hivatalos formában indult el, és az, hogy 109 000 aláírták, teljesen függetlenül a választási bizottságnak a döntésétől, hogy ezek közül most meg azt mondta, hogy plusz aláírás, nem tudom, 10 000, és ezért nem éri el a 100 000-et. Az, hogy 100 000 ember ilyen körülmények között is vállalja azt, hogy egy nyíltan ellenzéki, tehát Putyin politikájától eltérő politikát ígérő, és egyébként pedig a háborút bíráló, jó nem háborúnak nevezi, hanem különleges műveletet bíráló figura, ajánlóíve alá odaírja a nevét, tudva azt egyébként, hogy az a titkosszolgálatokhoz kerül, az azt gondolom, hogy azt jelenti, hogy elég sokan vannak, vállalják, vagy ilyen formában felvállalják az ellenzékiséget.
Jó, de hát Moszkva, illetve Szentpétervár sok milliós város, mi megbeszélünk 100 000 személyről. Tehát így is jelentős ez a szám?
Hát azt gondolom, hogy amennyiben százezre nyilvánosan is vállalták, akkor nagyon-nagyon könnyen előfordulhat, hogy amennyiben van lehetőség nem nyilvánosan vállalni, és ugye azért a szavazás az tulajdonképpen még Oroszországban is viszonylag titkos, akkor még többen lehetnek. Tehát inkább azt gondolom, hogy nem fél a rendszer, de a rendszer nem szereti az ilyen meglepetéseket. Tehát azt, és természetesen úgy nem szereti, ráadásul ez a rendszer a meglepetéseket, hogy időközben egyébként hát nagyon sokan elhagyták a rendszer elégedetlenek már az ukrajnai háborút követően Oroszországot. Tehát én azt gondolom, hogy van egész biztos viszonylag nagy számú ellenzékinek tekinthető réteg. Az más kérdés, hogy ezt ki, hogy és miként próbálja meg kifejezni, és egyáltalán megpróbálja kifejezni. Ugye azt világosan kell látni, hogy ez azért egy modern totális diktatúra, mert felmondta azt a megállapodást a társadalom túlnyomó többségével, hogy élhetsz magánéletet, ha nem szólsz bele a politikába, és akkor mi sem szólunk bele a te életedbe. Ez így már nincsen. Ha nem támogatod a mi politikánkat, akkor büntethető vagy. Ha bírálod a mi politikánkat, büntethető vagy. Ha te beszélsz háborúról Ukrajna kapcsán, büntethető vagy. De ha az óvodában a lányod beszél vagy rajzol rosszat az ukrajnai háborúról, akkor is büntethető vagy. Nem tudom, érthető-e, nincs lehetősége elmenekülni a társadalomnak. És ezt a társadalom, hogy mondjam, mindig nehezebben viseli, és ez azt is jelenti egyébként, hogy kevésbé bátrak az emberek. Biztos benne van egyébként az is, hogy Putyin 72 éves, és nagyjából mindenki tudja azt egyébként, hogy meg vannak számlálva a napjai, vagy évei, teljesen mindegy, hónapjai, és biztosan tudja mindenki azt is, hogy 72 éves korában az ember már nem vállalkozik nagyon, tehát nem gondolnám, hogy a putyini rendszer nagyon erőteljesen változna bármilyen hatás eredményeként, és ez azt jelenti, hogy Putyinnak jó néhány éve van még.
Alexej Navalnyi halála kapcsán beszélgetünk dr. Tálas Péterrel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársával arról, hogy Alexej Navalnyi ízig-vérig politikus volt, aki merészen és félelem nélkül élt. Beszéltünk az orosz ellenzékről, nem említettünk egy nagyon fontos szereplőt, Julija Navalnaját, a Alexej Navalnyi özvegyét, aki 3 nappal, ha jól emlékszem, a férje halála után kiállt a kamerák elé, és elmondta azt, hogy a férjét Vlagyimir Putyin ölette meg, és azt üzente az oroszoknak, hogy folytatni fogja a férjének a harcát. Ez azt jelenti, hogy ő lesz az orosz ellenzék vezére. Nyilván beszéltünk arról, hogy mennyire széttöredezett az orosz ellenzék, de hogy átveheti Alexej Navalnyi szerepét, Julija Navalnaja?
Erről nagyon erősen megoszlanak a vélemények. Egyesek azt mondják, hogy Juliának sokkal higgadtabb gondolkodása van, Julija sokkal megfontoltabb, és mindeközben egyébként ugyanolyan bátor, és ugyanolyan elkötelezett, mert azért, ahogy mondják, vagy nagyon sokan említik, hogy Navalnyi mögött mindig volt a felesége. Tehát Navalnyi mögött gyakorlatilag ez egy tandem volt, ahogy egyébként maga Navalnyi is gyakran említette. Ettől függetlenül, tehát potenciálisan lehetősége lenne egyébként átvenni a vezetést, de azt gondolom, hogy hasonló problémákkal szembesülne, mint Navalnyi, ha visszamenne például Oroszországba. Illetve hát azt is látni kell, hogy nem biztos, hogy a jelenlegi helyzetben, hát fogalmazunk úgy, hogy sikerülhet kívülről ellenzék vezetőjévé válni. Az, hogy fontos tagja lehet az ellenzé, oroszországi ellenzéknek, azban szinte mindenki bizonyos. Annak, hogy Julija Navalnajából végül is ellenzéki politikus lesz, annak szerintem nagyon fontos feltétele lenne az, hogy változzon egy kicsit a nyugati politika. Azt látni kell, hogy a nyugat a saját szankcióit és a saját fellépését 2022. februárja óta az orosz-ukrán háború kapcsán és az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban teszi meg, és jóval kevésbé figyel oda azokra a jogsértésekre és azokra a belső joghiányosságokra, tehát a demokratikus hiányosságokra Oroszországban, mint korábban. És ez nem kedvez egyébként az orosz ellenzéknek sem. Az egy olyan helyzet kedvezne, amikor gyakorlatilag lehetősége van támaszkodni tulajdonképpen a nyugatra. Ilyen értelemben én azt gondolom, hogy én elég szkeptikus vagyok abban a kérdésben, hogy Julija Navalnajából lesz valódi ellenzéki politikus, mert egész egyszerűen nem látom aktuálisnak az orosz ellenzék megmozdulását. Azt ne felejtsük el, hogy az egész elnökválasztási kampány alapvetően háborús hangulatban zajlik. Tehát ahelyett, amit nagyon sokan vártak, hogy majd Putyin elrejti a háborút és nem beszél Ukrajnáról, gyakorlatilag olyan érzése támad az embernek, hogy tulajdonképpen egy második honvédőháborút folytat Oroszország. Ugye kijelentette egyébként tavaly év végén Putyin azt is, hogy a nácitlanítás és a demilitarizálás továbbra is aktuális kérdés, és ilyen helyzetben ellenzékinek lenni, ez egy nagyon-nagyon körülményes történet, és nagyon-nagyon nehéz, különösen egyébként külföldön.
Zárásként, Álas úr, a posztszovjet diktatúrákban nem Julija Navalnaja lenne az első, aki a bebörtönzött férje után politikai karrierbe vág. Ott van a belorusz ellenzéknek az egyik arca, a Svjatlana Tsihunovskaja, aki szintén 2020-ban talán a férje után, a bebörtönzött férje helyett indult választáson.
Abszolút, így van, és ugye mind a mai napig hát ő az, aki képviselő Belorusszia, de Belorusszia helyzete, bocsánat, Belorusszia kapcsán Maria Kalesnyikovát is meg lehet még említeni. Ő ugye egy fuvolaművész volt, aki egyébként 2007 és 2019 között Németországban élt, 2020-ban pedig Viktor Babarikának a kampánystábját vezette. És elmehetett volna, sőt, el is akarták kényszeríteni, de nem akart, állítólag eltépte ugye az útlevelét, amikor a titkosszolgálat emberi a hatalmon át akarták kényszeríteni, és vállalta, hogy Belorusszájában marad. 21-ben 11 év börtön leítérték, 22. november végén a börtönkórház intenzív osztályára került, és közel egy éve nincsenek hírek róla. Tehát azt akarom mondani, hogy ilyen példák vannak, de azért hagyd tegyem hozzá, hogy Belorusszia helyzete egy picit más, és Tsihunovskaja helyzete is más, hogy gyakorlatilag azt mondják, ugye, hogy ott az ellenzék megnyerte az elnökválasztást, és más legitimitása van. Itt Navalnyi esetében ilyenről szó sincs, ilyenről legfeljebb, és ez talán egy érdekes dolog, akkor lehet majd beszélni, ha márciusban az elnökválasztás után ismét Putyin lesz az elnök, és azt gondolom, hogy nagyon sokan fogják azt mondani, nem a többség, hogy törvénytelenül lett elnök, tekintette arra, hogy az az alkotmánymódosítás, ami biztosította azt, hogy ismét két kurzusra lehet, tehát gyakorlatilag még olyan hosszú ideig elnöke lehet Oroszországnak, Vlagyimir Putyin, az gyakorlatilag alkotmány ellenesen. fogadva, és ez alapvetően kikezdheti a Putyinnak a tekintélyét. Én ettől egyébként nem félek, vagy pontosabban nem tartok, hogy ez túlságosan érdekelni egyébként a Putyin, de tény, hogy ez egy lehetőséget ad. Tehát én el tudom képzelni például, hogy az orosz ellenzék egy része, a külföldi ellenzék része ezt fogja hangsúlyozni. De itt, mint említettem, inkább azt kell látni, hogy a posztszovjet térségben és egy ilyen időszakban, amikor háború zajlik, és a háború az gyakorlatilag mondjuk azt, hogy a Nyugat és Oroszország és Belorusszia között zajlik, beloruszok ugye orosz szövetségesek, akkor nem nagyon van lehetőség, vagy nem nagyon látok lehetőséget arra, hogy a Nyugat figyelme még kiterjedjen az orosz ellenzéknek, illetve az oroszországi emberjogi helyzetnek a különleges figyelemmel tartására.
Dr. Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.